Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Megérkezett az első LNG gázszállítmány a horvátországi Krk-szigeten található terminálból Magyarországra. Az egy éve üzembe helyezett kikötő feladata tankerhajókon érkező cseppfolyósított földgázszállítmány fogadása, tárolása és újragázosítás után annak továbbítása a speciális járművön a kontinens belsejébe, részben Magyarországra. Ezzel egy új szállítási útvonallal bővült a hazai gázellátási lánc, amely most még elsősorban közlekedési célokat szolgál. Miután az akkumulátoros elektromos hajtás nem jelent hatékony alternatívát a belső égésű motoros teherszállítás területén, egyéb környezetbarább hajtásmódok fejlesztését tűzték ki célul az autógyárak. Az egyik lehetséges alternatíva a hidrogénhajtás, ezen a téren már kézzelfogható sikereket ért el több márka is. Hagyományosan tiszta és hatékony megoldásnak számít azonban az LNG gázhajtás, és már több európai teherautógyár is eljutott a sorozatgyártásig, sőt a közösségi személyszállításban nagy jövő előtt áll az LNG hajtás. Magyarországon egyelőre 3 helyen lehet tankolni ezt a motorgázt, de miután mostantól nem nagyon messziről Európa másik végéből kell drágán szállítani a cseppfolyósított gázt, hanem innen a szomszédból, minden bizonnyal gyors ütemben nőhet a töltőhálózat. Felhasználó már akad, és az elektromobilitás körüli bizonytalanság láttán megjósolható, hogy több vállalat is átállhat majd a közeljövőben a környezetbarát gázhajtású teherszállításra. A témáról bővebben Domonoszki Henriktől, a gázautózás szakértőjétől hallunk a következőkben. Szervusz!
Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyon szép felvezetőt mondtál, tulajdonképpen minden pontján volna mit részleteiben beszélgetni. Talán érdemes kiemelni elsőre azt, hogy valóban ez a lehetőség, hogy Krükből most már tudunk szállítani LNG-t Magyarországra, vagy akár a régió más országaiba, ez költségcsökkentést, de azon túlmenően is ellátásbiztonságot eredményez. Eddig ugyanis meglehetősen messziről, Hollandiából vagy Belgiumból tudtunk szállítani. Ott vannak olyan terminálok, ahol kellő kapacitással tudták megtölteni a járműveket. Viszont az LNG hajtás nyugat-európai terjedése következtében ezek a terminálok, ezek gyakorlatilag megteltek. Ma már alig lehet ott időpontot foglalni. A lengyel terminál ezzel szemben már egy évvel ezelőtt gyakorlatilag nem volt elérhető számunkra, tehát az utánpótlása az üzemanyagnak az viszonylag nehézkessé vált.
Tehát akkor tisztáztuk, nem a csövön jön a gáz, mint amit sokan feltételeztek, amit egyébként néhány hónappal ezelőtt visszirányúra is alakítottak, tehát most már nem csak onnan érkezhet földgáz, tehát Horvátországról beszélünk, hanem Magyarországról is lehet küldeni Horvátországba gázt ugyanazon a csövön, szóval nem ez a csővezeték élet föl, hanem egy olyan terminálról kapunk mostantól kezdve LNG-t, amely itt van a szomszédban.
Természetesen azon a csövön is jön gáz, mint eddig.
De nem LNG.
Amennyit ott képesek újra gázosítani, illetőleg a rendszer szállítani tud, ez a lehetőség, ez addicionális, tehát kiegészít, és fizikailag most vált lehetővé, hogy LNG-t szállítsunk, tehát cseppfolyósított halmazállapotban szállítsuk a gázt. Ezzel egyéb felhasználást, például a közlekedést itt tudunk kiszolgálni.
De hogyha ennyire bonyolult ezt a gázt felhasználni, hiszen cseppfolyósítva kell szállítani, tartani, gondolom, hogy betölteni is, akkor miért éppen az LNG-t alkalmazzák a teherautókban, nehéz járművekben, és miért nem a többi fajta földgázszárbozékot?
A cseppfolyósított halmazállapotot azért alkalmazzuk, most már egy 100 éve körülbelül, mert rendkívül kis térfogatban nagyon sok energiát lehet szállítani, megközelítőleg annyit, mint például gázolaj szállítása közben. Ez a rendkívül jó tulajdonság, ez természetesen nem csak a szállítás, hanem a járműbe való betöltés és járműben való felhasználás esetén is jelentkezik. Azt lehet elmondani, hogy egy dízel vontatónál, tehát tehergépjárműnél könnyebb LNG hajtású jármű képes ma 1600 vagy akár még annál is több kilométert futni egy újratöltéssel, és ezt az újratöltést, ami nem elvetendő, 5-6 perc alatt véghez tudjuk hajtani.
Rendben van, tehát ezek szerint van egy nagyon komoly értéke és előnye a gázolajjal szemben. Kérdés az, hogy az ára hogyan viszonyul ehhez?
Az elmúlt 4-5 év átlagában mindig egy 20-40%-kal kedvezőbb volt az üzemanyag.
Mint a gázolaj?
Mint a gázolaj. Ezzel a csekély mértékben drágább jármű megtérült. Ez a jelenlegi energiakrízis során sajnos megfordult, és most az LNG üzemanyag drágább. Nagyon bízunk benne, hogy ez csak időleges állapot. És ugye itt látható, hogy a gázára az lényegesen volatilisebbé vált, mint a kőolajé. Az LNG ára az most gyakorlatilag egy ilyen időszakhoz képest 20-szoros szinteken mozog. Ebből kifolyólag az LNG üzemanyag is drágább. Mi megteszünk mindent annak érdekében, hogy tartsuk ezt lehetőség szerint a legalacsonyabb áron, de nyilvánvalóan itt a tőzsde az, ami korlátozza ezt a lehetőséget.
Nyilvánvalóan vissza fogtak térni előbb-utóbb a normál hétköznapok, hiszen az ellátási költsége messze alatta van ennek a mesterségesen fölvert árnak. Arról nem is beszélve, hogyha elkezdik majd alkalmazni Magyarország és a régió többi országa ellen mondjuk a kőolaj vezetéket, mint fegyvert, abban az esetben a gázolaj sem lesz ilyen olcsó, relatíve az LNG-hez képest. De hát beszéljünk a magáról az LNG felhasználási módjáról. Nagyon érdekelne, hogy milyen motorokat lehet működtetni LNG-vel. Kell-e speciális fejlesztés hozzá, vagy megfelelő a hagyományos dízelhajtású teherautót föltölteni ezzel a gázzal? És miért pont LNG?
Gázhajtású teherautót gyári kivitelben lehet vásárolni Európában, méghozzá jelenleg 3 olyan gyártó van, amelyik ilyeneket biztosít számunkra. Természetesen utólag is ki lehet alakítani, nem nagyon tűnik célszerűnek egy utólagos kialakítás, hiszen annyira drága maga az átalakítása egy dízel járműnek, hogy célszerűtlen. Két technológia uralkodik ma. Az egyik a teljesen egyszerű szikragyújtású ottomotoros technológia. Ezek rendkívül csöndben, tisztán gázüzemmel képesek közlekedni.
Tehát benzines motorokról beszélünk most.
Gyakorlatilag benzines, csak nem benzin, hanem a szívócsőbe a földgázt gázhalmaz állapotban fújjuk be, és azzal megy a motor. Azt tudni kell erről a gázról, hogy rendkívül magas oktánszámmal, nagyon jó energiatartalommal, rendkívül szép, egyenletesen ég az égéstérben.
Környezetvédelmi szempontból?
Lényegében szilárd részecskementes, körülbelül 5-10% a nitrogénoxid kibocsátása egy dízelmotorénak a katalizátor előtt, és CO2 kibocsátásunk az 20-23%-kal tud kevesebb lenni, mint egy gázolaj esetében. És a másik technológia, amit például a Volvo gyárt, egyébként ez egy a kanadai Westport technológiájának birtokában, az pedig egy úgynevezett dual fuel-es eljárás, ahol kompressziógyújtással zajlik az égés.
Ez a dízeles eljárás akkor?
Ez magyarán szólva a dízel körfolyamat, ahol az égés beindításához egy pici kis gázolajat fecskendez az égéstérben, majd erre ráfecskendezi nagy nyomással közvetlenül az égéstérbe a gázt. Mindez eredményez egy rendkívül hatékony égési folyamatot, hatékonyabbat, mint a legtöbb dízelmotornál egyébként, és ennek köszönhetően ez egy nagyon kis fogyasztású motor. Tehát azt látjuk, hogy a mai dízel járműveknél egy 10-15, akár 20%-kal kisebb energiafogyasztású járművet kapunk.
Mind a két esetben LNG gázról van szó, mint hajtóanyagról?
Mind a két esetben LNG tankolunk az üzemanyag tartályába. A szikragyújtású motornál először ezt az LNG gázt, ezt gőzhalmaz állapotba, gázhalmaz állapotba hozzuk. A Volvónál gyakorlatilag folyadékhalmaz állapotban fecskendezzük, de az azonnal ugye a melegben atom közeli állapotra hullik, és így válik meggyújthatóvá.
Említetted, hogy Nyugat-Európában annyira elszaporodott ez a hajtásmód, hogy egyre nehezebben tudtunk Hollandiából, Belgiumból beszerezni LNG gázt a tartályautókon. Ez azt jelenti, hogy ott is felfedezték, hogy a teherautóknál, a nehéz teherautóknál, vagy hosszú távú teherszállításnál ez egy nagyon jó alternatívája a hagyományos belségési motornak. Idehaza van-e követője ennek a technológiának?
Hát ugye ott nem volt nehéz felfedezni, tekintettel arra, hogy a kormányzatok többsége az kifejezetten támogatta az alacsony CO2 kibocsátású, alacsony károsanyag kibocsátású LNG és CNG járműveket. A németek a legismertebb példa, ott például az autópályadíjat teljes egészében nullázták erre a hajtásmódra, ami azért tetemes előnyt jelent a fuvarozók számára. Mások egyébként Németországban is 12 000 euróval támogatták a járműbeszerzést. Más országokban ez a támogatás akár 20 000 euróig is felment járművenként, és nyilvánvalóan még a jövedéki adó is kedvező, vagy akár nulla több országban. Magyarországon egyelőre semmilyen támogatást nem élveznek a gázüzemű járművek. A legcélszerűbb volna itt is egyébként egy út használati díj kedvezményt biztosítani a járművekre, mert ezzel lehet elérni azt, hogy
élettartalma alatt kapjon támogatást.
Így van, ráadásul ugye az azt jelenteni, hogy a Magyarországon használt itt futó járművek kapják azt a kedvezményt, emiatt itt használják azokat a járműveket, amelyek alacsony kibocsátásúak. Ugye egy vásárlási kedvezménnyel az a probléma, hogy megvesszük ott, ahol olcsóbb, és aztán ott üzemeltetjük, ahol olcsóbb, nem feltétlenül ott, ahol nyújtották a vásárlási kedvezményt.
Említetted, hogy az LNG és CNG gázhajtást, tehát az a CNG jelzésű gázról beszéltél, az pontosan milyen? Az, amivel már ismert, mi maguk is találkoztuk a személyautóknál?
Egészen pontosan. A kettő között tulajdonképpen csomagolásbeli különbség van. A földgázt, vagy ennek a fő alkotó részét, a metángázt, esetleg biogáz forrásból, és ez nagyon fontos, hogy biometánként további CO2 csökkentés lehetősége van ebben a technológiában. Ezt sűrített módon, innen a compressed elnevezés, körülbelül 200 báros nyomással tároljuk a CNG járművekben. Ez igényel egy rendkívül erős palackot, vagy többet, amely természetesen emiatt nagyon nehéz. A cseppfolyósított földgáz az gyakorlatilag egy termoszban helyezhető el, amely vékony lemezek között egy vagy vákum, vagy vákum és egy speciális szigeteléssel végzi ezt a termosz hatást, tehát belül nagyon hideg, kívül meg környezetű hőmérsékletű, és ebből kifolyólag gyakorlatilag könnyű a tartály, tehát önmagában nem válik az üzemanyag tárolása egy hely és súlyigényes.
Ugyanakkor ugyanúgy fel tudjuk vele használni a hagyományos belségési motort, hiszen látjuk, hogy a magyarországi benzinkút hálózatoknál is van gázos tankolási lehetőség. Ugye vannak európai nagy személyautómárkák, gyártók, akik már évtizedek óta készítenek sorozatban ilyen modelleket.
Annak köszönhetően, hogy a tartályon kívül egyéb változtatása nincsen szükségünk, ez egy nagyon könnyű átmenet lehet a gázhajtása az alacsony károsanyag kibocsátás irányába. És az is egy nagyon fontos szempont, hogy a földgáz, biogáz, biometán az egy primer energiahordozó, nem igényel azon túlmenően, hogy csomagoljuk, cseppfolyósítjuk vagy sűrítjük, nem igényel más feldolgozást, így gyakorlatilag nincsen a lánc során jelentős veszteségünk, nem úgy, mint például egy elektromos áram előállításánál, ahol tulajdonképpen a primer energiahordozóból, míg eljutunk a végső energiahordozóig, a nagy részét elvesztettük.
De mégiscsak nagyjából foszilis anyagról van szó. Mennyire lehet alternatívája, már alternatíváról beszéltünk, a különböző bio módon létrehozott hidrogénnek, hidrogénhajtásnak?
Ugye a biogáz alapú közlekedés az nagyon régi. A második világháború előtt már használtunk ilyen járműveket, és Nyugat-Európában állíthatjuk, hogy rendkívül nagy sebességgel terjed az előállító kapacitás, és ezzel együtt a felhasználó kapacitás is. Gyakorlatilag a közlekedés nagyon jelentős részét, de mindenképpen, amit 2030-ra várunk jármű számot, azt el lehet látni, akár teljesen biogáz alapú, tehát karbonsemleges üzemanyaggal.
De most látjuk, hogy milyen nagy problémát okoz a földgáz kitermelése, szállítása, továbbítása, és bizonytalan maga az ellátási lánc. Politika alapon működik most, úgy látszik, itt Európában különösen, de hát a világon is lehet, hogy előbb-utóbb fegyverként fogják felhasználni magát a gázellátást. Ebben a helyzetben is van jövője az LNG vagy CNG hajtásnak?
Sokan biztosan felkapják a fejüket, de én egy picit másként látom. Egyrészt van egy rendkívül erős hisztéria most a gázellátás terén, másrészt pedig sem a kitermelés nem csökkent jelentős mértékben az elmúlt időszakban, sem pedig a felhasználás nem növekedett, hanem átrendeződés zajlik. Azt jól látjuk, hogy az orosz gáz kevésbé érkezik Európába, vagy egyáltalán, viszont megy Ázsia irányába. Ennek köszönhetően az ázsiaiak felé szállítók most tudnak Európába szállítani. Hogy ennek mégis ilyen sokszoros áron teszik, azt nyilvánvalóan más szemszögből kéne vizsgálni, hogy miért van, miért fizetünk mi 20-szor annyit az energiahordozóért, mint az normális volna, holott ezt a kereslet kínálat globális helyzete nem indokolja.
Befejezésül érintsük akkor itt a hazai helyzetet. Említettem a bevezetőben, hogy eddig 3 kúton lehet tankolni LNG-t, és ez várhatóan változni fog azután, hogy most már biztosabb és sűrűbb, gyorsabb lesz a LNG beszerzés a körülki terminálon keresztül.
Állíthatom, hogy Németország például 4 évvel ezelőtt indította az első egy és második LNG töltőállomását. Már a 120 környékén jár az LNG töltőállomások száma. Olaszországgal fej-fej mellett haladnak. Lengyelország a vasfüggöny mögött, amelyik már több mint 10, sőt több mint 20 töltőállomással rendelkezik, Ez az ütemű fejlődés, ez előbb-utóbb hozzánk is elérkezik, és nagyon bízom benne, hogy jövőre több mint újabb 3 töltőállomást tudunk megnyitni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Don Malonszky Henriket, a gázautózás szakértőjét hallották.
Köszönöm.